Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit a Sapiencia Szabad Egyetem következő alkalmán. Köszöntöm Somogyiné Peti Krisztinát és Kézi Anikó pszichológusainkat, és Röder Juditot, állandó segítőnket, és mindenkit a mai estén, hogy egy nagyon nehéz témáról töprengjünk együtt, a családi erőszakról. Ez egy olyan téma, hogy néha azt érezzük, hogy ilyen álvéleményekkel néhányan elütik, hogy engem is vertek, mégis rendes ember lettem. Nem kell azt olyan komolyan venni. Vagy ha olyan nagy tragédiák lennének, a rendőrség úgyis kijönne. Vagy ilyen csak a bűnöző családokban van, de a rendes templomba járó embereknél ilyen nem fordul elő. Vagy milyen élénk ennek a gyereknek a fantáziája, hogy ilyeneket tud mondani. Szóval vannak ilyen álvélemények, amivel elütjük ezt a problémát, de ha szétnézünk a baráti, rokoni körben, akkor bizony fogunk látni, vagy látunk erre példákat, hogy ez bizony sokakat érint. Az erőszak az emberiségnek a legnagyobb kihívása. Az emberiségnek, és hadd mondjam azt, a kereszténységnek a legnagyobb kihívása, erre a legnehezebb válaszolni. Azt jónak tartjuk, hogy egyre érzékenyebbek vagyunk a téma iránt, és hogy a kereszténység a személyes méltóságot komolyan hangsúlyozza, hogy a személyes méltóság elleni minden erőszakot is egyre komolyabban tudunk venni, amit akár 100-200 évvel ezelőtt nem vettünk ilyen komolyan. Ennek örülünk, hogy van egy érzékenység a téma iránt. Itt mindannyiunknak össze kell fognunk, minden jó akaratú embernek, akiben van szeretet, a humán tudományoknak, a pszichológiának, szociológiának, a kriminalisztikának, Krisztus Úrunk keresztjének és a környezetnek, akik az ilyen családok bántalmazottak körül vannak, egyháznak, intézményeknek, tudományoknak, jó embereknek, hatóságnak, itt mindannyiunknak össze kell fognunk, hogy erre a nagy kihívásra válaszolni tudjunk.
Az erőszak körülhatárolása és észrevétele nem is olyan egyszerű feladat. Nagyon sokan arra gondolunk, amikor az erőszak szót halljuk, hogy fizikai bántalmazottság, tehát hogy testi fájdalmat vagy sérülést okozó cselekvés. De reméljük, hogy a mai esténk végére mindenki árnyaltabban fogja látni a témát, hiszen az erőszaknak rengeteg más típusa is van.
Rögtön a fizikai erőszak után foglalkoznunk kell a pszichológiai erőszakkal. Ez nem biztos, hogy elsőre eszünkbe jutna, hogy pszichológiai szempontból is lehet erőszakosnak lenni. Ugyanakkor az fontos megjegyezni, hogy nagyon-nagyon gyakori. Tehát akár a családon belüli bántalmazásoknak is egy nagyon nagy része az pszichológiai bántalmazás. Végigfutunk ezen a hosszú soron, sajnálatosan hosszú soron, hogy milyen módokon lehet pszichológiailag bántalmazni valakit. Annyi példa van erre, hogy ez csak két diára fért rá. Ilyen például az, amikor szüntelenül kritizálnak valakit. Itt nem az egyszeri kritika, vagy az egyszeri visszajelzésre gondolunk, hanem a szüntelen kritizálás, amikor tényleg semmi nem jó a másikban, és bármit csinál, bárhogyan nem lesz jó. Aztán nagyon fontos az, amikor valakinek az egész személyiségére vonatkozóan fejez ki megvetést a másik, mondjuk például a családtag. Ilyenekre kell gondolni, hogy te nem viszed soha semmire, te egy senki vagy, te belőled úgyse lesz senki, te belőled bűnöző lesz. Tehát az egész személyiségre vonatkozik a megvetés. Aztán ide tartoznak a különböző fenyegetések is, hogy várj csak ki, míg apád hazaér, és akkor majd tőle kapsz, vagy gyere csak haza, és akkor majd elnyered a méltó jutalmadat ezért. Aztán ide tartozik a mellőzés is. A mellőzés alatt akár az, hogy nem is veszek a másikat figyelembe, nem is reagálok rá, amikor megjelenik, de az is lehet, hogy folyamatosan rászólok, hogy ne nyújj hozzá, mert csak összetöröd, te inkább ne csináld, kiveszem a kezedből, mert te ezt úgyse tudnád megcsinálni. Ide tartozik nyilván a lekezelés is, most ennek még egy durvább formája, hogyha ez mondjuk mások előtt vagy idegenek előtt történik. Ide tartozik a birtoklás is, amikor a másikat hát így saját tárgyamként tekintem, és nem engedem neki, hogy elmenjen hazúrról, nem engedem neki, hogy saját barátai legyenek, nem engedem neki, hogy saját ötleteit hangoztassa. Ide tartozik az ellenőrzés, ugye, amikor kismértékben mondjuk a SMS-eit, e-mailjeit ellenőrzöm, figyelem azt, hogy hova megy, kikkel találkozik, drasztikusan beleavatkozom ezekbe, és hát nyilván ezeknek a szélsőséges fajtái, amikor akár mondjuk magánnyomozót fogad, és hát nyomoztat utána, hogy mit csinál a másik. És hát ide tartoznak például az érzelmi zsarolásnak különböző formái, akár az, hogy hát, ha ezt tennéd, akkor nagyon elszomorítanál minket, vagy ha elmész külföldre, abban én belebetegszem, de hát ugye ennek is akár a legsúlyosabb formái, hogy ha ezt megteszed, akkor én öngyilkos leszek. Hát ugye próbáljon bárki ezek mellett aztán szabadon lépni és létezni.
Igen, az a nagyon nehéz, hogy ugye azt gondoljuk, hogy a fizikai erőszak az családi erőszak, de észrevenni azt magunkon, menyünkön, vejünkön, testvérünkön, hogy fogva tartja a házastársát, a gyermekét, nem mehetsz tovább tanulni, ha én nem tanulok, nem telefonálhatsz édesanyáddal, ha én sem telefonálok, minek mész haza, én sem megyek haza, ellenőrzöm, hogy hol jár, kikkel találkozik, fogva tartom, egy ilyen kalitkába bezárom, a pénzhez nem jut hozzá. Nem jut hozzá, nincs bankkártyája, minden forintról el kell számolnia, míg a másik az pedig egyedül hoz nagy döntéseket komoly összegekről. Szóval egy ilyen teljes fogvatartás, és azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy ez erőszak. Ez erőszak, nem csak az, hogy fizikailag bántjuk a másikat.
Aztán fontos látnunk, hogy az erőszaknak még ennél közvetettebb módja is vannak. Általában a kevesebb hatalommal, vagy kevesebb fizikai erővel rendelkező személyek szokták ezeket a közvetett erőszak típusokat alkalmazni nagyszerű sikerrel. Például a segítségkérő játszma, nem tudom, hogy ráismernek-e majd, hogy kiknél nagyon gyakori. Provokálom a másikat, elkezdem provokálni, szép finoman észrevétlenül, addig provokálom, míg a másik felbőszül és jól odavág. És amikor odavágott, akkor én, a provokátor, megyek panaszkodni a másikra, ugye, hogy bántott. Talán észreveszik, hogy testvérek között, gyerekek között ez eléggé gyakori. A kicsik szokták, ugye megint a kicsi, a gyenge szokta ezt a segítségérő játszmát gyakran játszani, és hogyha a szülő szemfüles, akkor nem dől be ennek a kis furmánynak. De ezt játszhatják házastársak is. Mondjuk egy feleség addig piszkálja a férjét, míg az oda nem csap az asztalra, és akkor utána felhívhatja boldogan a barátnőjét, ez a feleség, hogy az én férjem már megint kiabált velem, és megint nem bánt velem jól. Eléggé galádjátszma, hatékony persze. Aztán, amikor terjesztünk vádakat a családtagjainkról, ha hamis vádakat terjesztünk, az a legrosszabb, de lehet, hogy egyszerűen csak kibeszéljük, ugye? Mondjuk megint egy példát, de most hozzunk egy férfi példát, nem csak nő lehet boszorkány, ezt erre felhívom a figyelmet, akkor fölhívja a férje a barátját, hogy a feleségem megint nem takarított ki, és megint tönkre ment a leves, micsoda egy nő. Aztán, hogyha a gyereket is bevonjuk tulajdonképpen a másik kirekesztésébe, úgy hívja a pszichológia, hogy szövetséget vagy koalíciót kötünk a gyerekekkel, hogy elszigetelhessük a másikat, mondjuk a házastársat, ugye? Akkor most legyen egy női boszorkány, egy anya állandóan panaszkodik a lányának a férjére, és együtt szídjuk a pucit, akivel lassan mindenki szembefordul. De ez már bántalmazása javából, és a gyereknek is hihetetlenül árt. Hát az összeugrasztásnak hoz mesternek kell lenni, de vannak ilyen bántalmazó mesterek, akik úgy győznek le családtagokat, hogy ügyes manipulációval összeugrasztják őket. És másokkal idézőjelben vereti meg azt, akit ő nem tud. Aztán az is egy közvetett erőszak fajta, amikor valaki olyan helyzetekbe keveri magát, így írtuk ki, egy öndestrukció, mondok egy ilyen asszonyi példát. Csak azért is fölemelem azt a nehéz zsákot. Jól megroppant tőle a derekam, és akkor utána sajnáltathatom magam, tehát hogy ártok magamnak picit vagy nagyon, és akkor utána már az lesz nagyon jó, hogy szidalmazhatok mindenkit, hogy nekem kellett csinálni. És hát a figyelemkereső szerepek hasonló örömöt adnak, és hasonló módon bántalmaznak másokat, mert a figyelemkeresők úgy manipulálnak másokat, ami már hihetetlenül bántó tud lenni. Például, amikor valaki tolakodóan segíteni akar. Ugye, vannak ilyen, majd én megoldom, bízd csak rám, kiveszem a kezéből, erről már volt szó, és tolakodóan a segítő ellehetetleníti a többiek életét azzal, hogy mindig mindenkit félretol. És aztán ebből a segítőből pillanatokon belül mártír lesz, ugye? Hogy mindig mindent nekem kell csinálnom, megint sajnáljatok, és én szíthatom a világot. Ezek olyan szerepek, és hát nem véletlenül játszmának hívjuk őket, mert szerepek vannak benne kiosztva, és gyönyörűen lehet manipulálni a családtagokat, hogy végül is elérjük azt a célt, ami igazándiból azt gondoljuk, hogy erőszak.
Az ilyen szövevényes erőszakon, ez egy szövevényes, sunyi erőszakon túl, az egyik legaljasabb a szexuális erőszak. Van olyan szexualitás, aminek a célja nem a szexualitás, hanem az erőszak. Ennek egy finomabb módja, de erőszaknak számít a szexuális zaklatás is. Mindenki tudja, van olyan, hogy amikor elmegy egy hölgy 10 segédmunkás előtt, és mindenki utána fütyül, utána kiabál, meg ajánlatokat tesz, hogy az nem udvarlás és nem kedvesség, hanem az erőszaknak számít. Szexuális erőszaknak számít. Ugyanígy lehet a szexualitás sajnos használni erőszakra házasságon belül is. Ilyenkor egyáltalán nem a szexualitás a cél, a szexuális kielégülés a cél, hanem a másiknak a megalázása, az erőszak. Nem mondtuk, de szinte mindegyik példát férfiak és nők is el tudják követni, mindegyiket. Itt ezeknek a célja a hatalom, a másiknak a birtoklása. Ki kell azt mondanunk, hogy azért, mert házastársam a másik, azért van szexuális önrendelkezése, tehát mondhat nemet. Van ahhoz joga, hogy nemet mondjon, és ha ennek ellenére megerőszakolom a másikat, akkor az bűnnek számít, szexuális erőszaknak számít.
Hát itt még mindig sorolgatjuk az erőszakfajtákat, de szerencsére ez már az utolsó ilyen nagy csoport lesz. Erőszaknak számít az elhanyagolás is. És az elhanyagolásnak többféle vetülete lehetséges. Ide tartozik például a fizikai elhanyagolás, ez leggyakrabban hát vagy a családon belül lévő idősekkel, vagy pedig gyerekekkel, gyerekek esetében tapasztaljuk, ugye amikor nem gondoskodnak róluk fizikumukról megfelelően, tehát nem etetik őket rendesen, ugye alultáplált lesz, vagy az öltözködésük hiányos szakadt, nem a téli hidegnek megfelelő például, vagy mondjuk mosdatlanok, ápolatlanok. Ugye ezek mind olyan területek az ő esetükben, ahol segítségre szorulnának, és hogy ezt a segítséget nem kapják meg. Aztán elhanyagolásnak számít az is, hogyha mondjuk a megfelelő védelmet, akár pszichés, akár fizikai védelmet nem kapja meg valaki, hát megint csak ugye a rászorulók, a gyengébbek, mondjuk ha egy gyereknek rendszeresen mondjuk sötétben egy veszélyes helyen kell hazajönnie, és hogy ehhez nem kapja meg mondjuk a megfelelő kíséretet a szülőktől. És ugyanígy tartozik az is, ami első pillantásra kevéssé észrevehető erőszakfajta, az érzelmi elhanyagolás, kapcsolati elhanyagolás. Ugye ezek azok a helyzetek, ahol látszólag a gyerek például mindent megkap, tehát hogy akár fizikai, tárgyi ruházkodás és egyéb értelemben, akár még az átlagosnál sokkal jobbat is, de igazándiból érzelmi síkon, kapcsolati síkon nem foglalkoznak vele. Hát most szerencsére ezeknek az erőszakfajtáknak a sorolgatása véget ért, most viszont arra kell rákanyarodnunk arra a témára, hogy hát kik lehetnek az áldozatok, hogyha a családon belül gondolkodunk. Ugye itt most kifejezetten a családok a kapcsolatos erőszak helyzeteket vizsgáljuk meg a mai estén. Itt elsőként a gyermekeket emeltük ki, ez egy elég kacifántos kérdés, ugyanis minket is meglepett, amikor a szakirodalomban azt olvastuk, hogy hát egészen a 60-as évekig kifejezetten a gyerekekkel szembeni otthoni erőszakkal nem foglalkozott egyetlen tanulmány, egyetlen vizsgálat sem, és hogy ennek az volt az oka, hogy összemosódott a gyerekekkel szembeni családon belüli erőszak a büntetés kérdéskörével, és hogy valahogy az volt a fejekben, hogy hát a gyerekeket nyugodtan lehet akárhogyan büntetni, akár fizikálisan és veréssel is, és hogy a büntetés viszont egyfajta elfogadható, sőt, hát sok esetben kívánatosnak vélt szülői magatartás forma, tehát hogy a gyereket büntethetem akár veréssel is, és hogy ez nem számít erőszaknak. Na most szerencsére mára sokat változott az erről való gondolkodás, és hogy azt egyértelműen kimondhatjuk, hogy a gyerekeknek a fizikai büntetése, tehát bármiféle olyan fizikai erőszakkal történő büntetés, az nem megfelelő nevelési forma, és hát itt mondjuk nagyon apró betűben annyi kivételt tudunk megengedni ezzel kapcsolatosan, hogy hát abban az esetben alkalmazhatok mégiscsak valamiféle fizikai erőszakot nevelési eszközként, amikor a gyereknek az élete forog veszélyben, tehát amikor már nagyon éppen benyúlna a konnektorba, vagy lelépne az autó elé, és akkor odébb taszítom őt, vagy odébb rántom őt, akkor ezek mondjuk még beleférnek a fizikai agressziónak az elfogadható kereteibe. Aztán az áldozatok közé tartozhat sok esetben a testvér is, itt a legtöbb esetben egy gyengébb testvérről van szó, tehát vagy a legkisebb testvér, akit szekálnak különböző hát kreatív módokon a nagyobb meg az erősebb testvérek, vagy pedig egy másik helyzet az szokott lenni, amikor a lány testvért a kisebb, és adott esetben kisebb, de hogy lány testvért a fiú testvérek. Aztán az idős és beteg emberek a családban szintén célpontjai lehetnek a bántalmazásnak, vagy az erőszaknak. És hát amivel most a továbbiakban részletesebben is foglalkozni fogunk, az pedig a házastársakkal szembeni erőszak a házasságon, hát a családon belül.
Két nagy fajtáját tárgyaljuk a házasságon belüli erőszaknak. És ez a két nagy fajta tulajdonképpen valahol a gyökerükben, kiváltó okukban tér el egymástól. Majd látni fogjuk, és nézzük az elsőt, amit intim terrorizmusként is tárgyal a szakirodalom. Nem hangzik már jól a cím sem, és egyáltalán nem hangzik jól az a folyamat, ami lezajlik ezekben a házasságokban. Azt kell tudnunk, hogy az erőszak cselekménye csak egyik összetevője ennek az intim terrorizmusnak hívott jelenségnek. A lényeg ebben a helyzetben az, hogy az egyik házastárs totális hatalmat szerez meg a másik fölött, egy totális uralmat, egyfajta birtoklást. Miért van erre szükség? Majd meg fogjuk nézni. Először nézzük meg, hogy hogyan néz ki ez a folyamat. Már az udvarlás idején is jelei vannak annak, hogy egy birtoklási vágyal közeledik az egyik a másik felé. Enyém legyél mindenestül, ugye? Ez még kezdetben jól hangzik, ugye? Ez olyan hízelgő. Te vagy a mindenem, legyél az enyém, nincs más rajtad kívül. Azt kell mondani, hogy ez azért férfiaknál gyakoribb, tehát ez a típusú erőszak, nőknél is előfordulhat, de férfiaknál gyakoribb. És aztán ezzel a hízelgéssel induló kapcsolatban lassacskán kiterjed a kontroll a házastárs fölött az élet minden területén. Először kezdődik az anyagiakkal, itt már Miklós említetted. Nálam enyém a bankszámla. Ha kell pénz, kérjél tőlem, számolj el. Nincs pénzed. Kontroll az anyagiak fölött. Aztán tovább megy a kontroll a kapcsolatokra. Durván hangzik, de próbáljuk beleélni magunkat, hogy ez hogyan néz ki. Ne menj el. Ne látogasd meg anyádat. A barátnőiddel ne találkozz. Hogy gondolod, hogy engem itt hagysz egyedül? Micsoda nagy fájdalmat okozol, ha másokkal is szóba állsz. Legyél itt velem, szeress jobban. Ne menj sehova. Szép lassan, nem csak az anyagiaktól fosztódik meg az a házastárs, hanem a kapcsolataitól is. Végül teljesen elszigetelődik, úgy is mondhatjuk, hogy izolálódik. Már nincsenek kapcsolatai, már csak a házastárs van, meg a gyerekek otthonon belül. Emellett zajlik a házastárs önértékelésének az összezúzása. Ugye már Anikó itt végig sorolta, hogy mi minden pszichológiai módon lehet erőszakot gyakorolni a másik fölött. Csúnya vagy, buta vagy, ügyetlen vagy, semmire kellő vagy. Ennek a szerencsétlen házastársnak már kapcsolatai sincsenek, senkije nincs, csak egy összetört önértékelése van. És tulajdonképpen a legvégső ponton egy teljesen megfélemlített ember van összezárva egy bántalmazóval, teljesen kiszolgáltatottan, és sajnos itt nem áll meg a dolog, hanem nagyon-nagyon sokszor fizikai erőszak is lesz a végén időnként, majd mindjárt Anikó elmondja nekünk, hogy nagyjából milyen ciklikus lefolyással megjelenik a testi erőszak is.
Hát ahogy a témába belemelegszünk, azért úgy mindenkinek eszébe jutnak ugye családok, barátok, rokonok, ismerősök, hogy bizony, hogy is történik ez ezeknél a családoknál? Elindul egy ördögi kör, azzal indul náluk, hogy felgyülemlik a feszültség az agresszorban. Nem a külső helyzet miatt, hogy fokozódik a helyzet, hanem ő benne gyűlik föl a feszültség. És ahogy nő a feszültség, hát ilyenkor a másik, ilyenkor már tojáshéjon járkál. Tehát már mindentől fél. Jaj, hogy teszem le azt a lábast, hogy melegítem a kávét, hogy mit mondunk, apátokat most hagyjátok. Tehát, hogy tojáshéjon jár a bántalmazott és az egész család, mert ő most egyre idegesebb. És aztán egyszer csak megtörténik az erőszaknak a kirobbanása, a kitörése, verbálisan, fizikailag bántja a másikat, vagy bántja az egész családot. A kirobbanás után rendkívül elszégyelli magát. Az elején. Van, aki persze nem is szégyelli magát, hanem hát ez természetes, hogy nálunk apám is így viselkedett. Van, aki bánja, van, aki nem, de ugye rendesebbeknél azt látjuk, hogy ilyenkor szégyelli magát, hogy hogy viselkedett, hogy ordított, hogy miket tett. Szégyelli magát, és ekkor jönnek a mézes hetek, és akkor újra udvarol a bántalmazottnak, és újra kedves, és mindent megígér, és esküt tesz, és mindent megtesz. És aztán a másik bedől ilyenkor, és azt mondja, hogy hát kezdjük akkor újra. Elhiszem neked, újra visszafogadlak, és utána újra elkezd nőni a feszültség. Azt kell látnunk, hogy ez ördögi kör. Ez ördögi kör. És én arra szeretném felhívni a figyelmet, az, hogy egyszer-egyszer történnek csúnya jelenetek, majd mindjárt erről is beszélünk, egymás között a házasságban, hát mindenki házasságában, vagy rendi közösségben is, tehát ez megtörténik, hogy egyszer-egyszer van egy csúnya jelenet közöttünk. Itt azt kell észrevenni, hogy ez ciklikus, hogy már megint az történt, hogy visszatér, és újra, hogy itt mással állunk szemben, mint az, hogy egyszer összerúgtuk a patkót. Tehát vegyük észre, hogy ciklikusan újra ismétlődnek a dolgok. Aztán vegyük észre, hogy az áldozat benne egyre gyöngébb lesz. Tehát egyre nehezebben tud belőle kiszállni, mert egyre jobban ugye leértékelik az önbecsülését, te nélkülem senki vagy, te nélkülem létezni se tudsz, és neki egyre nehezebb ebből kiszállni és segítséget kérni, és hadd mondjak egy harmadikat, egy nagyon nehezet. Hogy a kereszténység ehhez a ciklikus körhöz nem asszisztálhat. Tehát Krisztus nevében a megbocsátást, a tűrést itt hangsúlyozni nem itt kell. Majd este 7 óra körül kell hangsúlyozni, majd odajutunk, hogy a kereszténységet senki ne használja arra, hogy az áldozatot beleragasszuk az erőszakos kapcsolatba. Vannak nagy vádlói a kereszténységnek, és ezek a vádak, ezek elillantak volna, ha alaptalanok lennének. De azért vannak nagy vádlók, akiknél azért meg kell kérdezni, hogy van ebben igazság? Nietzsche azt mondja, hogy a kereszténység megtöri a vitalitást, csorda morált hirdet, feltétlen engedelmességet. Marx azt mondja, hogy a kereszténységet ópiumnak használják, kábításnak, te csak szenvedjél és tűrjél. A Sartre azt mondja, hogy azért kell az emberiséget felszabadítani a kereszténység alól, mert nem tud igazi önmaga lenni. Szóval nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy a kereszténység nem való arra, hogy embereket ilyen nehéz helyzetekbe beleragasszunk, és te csak tűrjél, Krisztus is tűrt. Van megbocsátás, van újrakezdés, van föltámadás, de akkor, hogyha ezeket a köröket megtörtük, majd beszélünk picit róla, hogy hogyan lehet, de szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy se anyós, se testvér, se szülő, ne használja a kereszténységet arra, hogy ezekbe a ciklikus körökbe beleragasszuk testvérünket, gyermekünket, ismerősünket. Erre a ciklusra az a jellemző, hogy az elején a jobb embereknél még van szégyen, de azért ez eszkalálódni fog, és ez azt jelenti, hogy egyre durvábbak és egyre gyakrabban fognak megtörténni. Ahogy az autó legurul a lejtőn, lassan indul, nem vesszük komolyan, begyorsulnak az események, és a vége már tragédia lesz. Itt az történik, hogy az erőszak az mindig gondolatban kezdődik. Nagyon kívánjuk mindenkinek, hogy vegye észre magán, amikor erőszakosan gondolkodik. Ott kell észrevenni magamon. Demmer úgy mondja, ki mind gondolkodik, úgy is él. Ha erőszakosan gondolkodsz, érvelsz, durrogsz a másikra, úgy is fogsz vele viselkedni. A következő, ami már láthatóbb, az a beszéd. ahogy beszélünk egymással, és vegyük már észre magunkat, hogy milyen erőszakosan beszélek a másikkal. És állítsuk le a házastársunkat, hogyha ő beszél agresszívan, bántóan, sértően. Vitázni szabad, erről már sokat beszéltünk. Ki kicsit olaszosabban, ki kicsit vérszegényebben. Vitázni szabad, csak a vita lényeg, hogy ott nincs bántás. Itt bántás van. Aztán a durva beszéd után fog jönni, a verbális bántalmazás után az, hogy egyszer-egyszer meg is ütöm, aztán utána egyre gyakrabban, egyre durvábban, és a vége egy állandó rettegés lesz. Most ezt azért rajzoltam föl, hogy hölgyek, urak, ezt ott kell megállítani, amikor ez először láthatóvá válik, és ez a beszéd. Nagyon határozottan. Családi tragédiáknál azt látjuk, hogy nem álltak ellen, amikor ellen kellett volna állni, és amikor minden nap megverik, akkor már nagyon nehéz ellenállni. Tehát a drága menyünket, vejünket, testvérünket ott kell leállítani, amikor a legelőször szóban bántalmazza a szeretteit. Hogy azt nem, és akkor hát, ha durvább dolgokat is így itt meg tudunk állítani.
Milyen az a személyiség, aki el tud jutni idáig, hogy így bántalmazza a szeretteit? Mert végülis erről van szó, szeretteit. Háromféle személyiségtípus van tipikusan, akikből nagyon súlyos bántalmazók lehetnek. Az egyik típus, aki az intim terrorista, ő az, aki a személyisége gyökerében hordoz egy mély sérülést. Ez egy bizalmi sérülés. Arra gondoljunk, hogy amikor kicsi gyerek volt, ő sem tapasztalt meg megbízható kapcsolatokat. Ő is esetleg bántalmazást élt át. A legmélyebb szinten megingott a bizalma a világban, az emberekben, a kapcsolatokban. Hihetetlenül vágyik egy nagyon mély, szoros, intim kapcsolatra, őszintén vágyik, de retteg attól, hogy ez a kapcsolat nem lesz megbízható, ezért birtokolni akarja azt a szemét, aki neki megadja ezt a mély kapcsolatot, az intim kapcsolatot. Tehát pontosan azt a szemét, az a személy lesz a célpontja az ő erőszakos megnyilvánulásainak, akit a legjobban szeretne maga mellett biztonságosan látni. És ez a nagyon mély sérüléssel személyiségnek valóban állandóan felszakítja azt a szorongást, hogy jaj, el fognak hagyni, jaj, engem megsértenek. A másiknak minden megnyilvánulását sértőnek éli meg. Ha a másik, ahogy idéztem, elmegy a barátaihoz találkozni, az már legmélyebb sértésként éli meg, mert nincs az a stabilitás a személyisége mélyén. Tulajdonképpen nagyon-nagyon szenvedő is, ezt tudnunk kell. De mégsem engedhető meg, hogy ő még nagyobb szenvedéseket okozzon. Neki valahol gyógyulnia kell, minél hamarabb. Van egy másik típus, akinek szintén sérült a személyisége, hát úgy neveztük el, hogy antiszociális, kegyetlen személyiség. Ők azok, akik nem képesek empátiára, egészen mások, mint az előző csoport. Ők nem képesek empátiára, nem képesek kapcsolódni egyáltalán. A másikat tárgyként kezelik és használják. És nagyon kegyetlenek tudnak lenni, mivel nem tudják átélni a másik fájdalmát. Ők nem fognak bűntudatot érezni és bocsánatot kérni bántalmazás után. Széttárják a kezüket és megkérdezik, hogy ez miért baj. És aztán van egy harmadik típus, aki egész életében egy megfosztottságot él át. Alsóbbrendűnek érzi magát a többieknél, vagy azért, mert tanulatlan, vagy azért, mert éppen munkanélküli, nincs diplomája, alapvetően gyenge az önértékelése, és úgy próbálja kompenzálni ezt az megfosztottságát, gyengeségét, hogy támad másokat. Ugye ez a gyengének a tám. Ő lenéz másokat, lenézi azokat, akiket úgy képzel, hogy fölötte állnak valamilyen szempontból, és támadja őket, bántja őket. Így próbálja a gyenge önértékelését erősíteni. Most mind a három esetben komoly rizikófaktort jelent az, hogyha az ember maga is bántalmazott volt gyerekkorában. Az első típusnál már említettem is, de a másik kettőnél is nagyon gyakran fennáll ez a helyzet, a bántalmazás megtapasztalását. Nagyon-nagyon erősen hajlamosít, nem minden esetben, de hajlamosít arra, hogy felnőttként is belekerjünk ebbe a körbe, már bántalmazóként.
Egy nagyon fontos gondolatot szeretnénk most kiemelni, az, ami tulajdonképpen szó szerint szerepel itt, hogy a bántalmazás oka az nem az áldozatban, hanem a bántalmazó személyiségében van. Miért tartjuk ezt fontosnak többször aláhúzni, meg tényleg hát három felkiáltó jelet tenni melléje? Mert hogy nagyon sokszor akár maga a bántalmazó, akár maga a bántalmazott hajlamos azt elhinni, és nagyon sokszor majd látni fogjuk, hogy a kultúra is sokszor rájuk fogja, hogy hát itt valóban az áldozat a bűnös ebben a helyzetben. Ugye ezt az egész történetet akár az is elkezdheti gerjeszteni, hogy maga a bántalmazó ráfogja az áldozatra, hogy hát természetes, hogy vernem kell téged, hiszen te vagy az oka ennek. Ilyen példa, amikor a családban a szülő azt mondja, hogy hát ezt a gyereket egész egyszerűen vernem kell, mert hogyha nem verem őt, akkor soha nem lesz belőle jó ember. Tehát, hogy a gyerek az oka annak, hogy én ilyen agresszív vagyok vele, hogy én bántalmazom őt. Tehát ő az oka. Mikor? Ugye láthattuk, hogy igazándiból a bántalmazásnak az okát azt első körben, tehát nem az áldozatban kell keresni, hanem magában a bántalmazóban. Na most ez az egész ilyen ráfogom, hogy a bántalmazott az oka ennek az egész erőszakos stílusnak és ennek az erőszak megjelenésének. Ennek egy további folyamánya, és hát ez a folyamány ez rá is erősít erre a jelenségre, hogy az áldozatot okoljuk, az, hogy természetesen egy idő után maga a bántalmazott is elkezdi azt érezni, hogy hát tényleg én vagyok az oka, tehát elkezdi elhinni a bántalmazónak, hogy hát valóban én csináltam rosszul, és hát nem csoda, hogy akkor ezen így felháborodik a másik, és mondjuk megver engem, vagy hát súlyosan leszít, vagy más módokon bántalmaz. Ez a jelenség, ez hosszú távon, például a gyerekek esetében is ahhoz vezet, hogy maga a bántalmazott gyerek egy állandó bűntudattal fog felnövekedni. Ez a bűntudat, ez egyike azoknak a jellemzőknek, ami igazándiból a gyerekekben hát kibontakozik a bántalmazás hatására. Még azért felsorolom a listát, hogy még mi minden a jellemzője a bántalmazott gyermekeknek, azért, hogy még egy plusz oldalról érezzük annak a súlyát, hogy hát miért is kell ezzel az egész témával foglalkozni. Tehát ugye el tudjuk azt képzelni, vagy ahogy így belehelyezkedünk mondjuk egy bántalmazott otthon bántalmazott gyereknek a helyzetébe, hát nyilván egy folyamatos szorongás fog benne kialakulni, hiszen nem tudhatja, hogy mikor csapnak rá legközelebb. Aztán természetesen a társas kapcsolataiban is hát zavarok támadnak, és egyre jobban izolálódni fog a környezetétől, hiszen ezekről a történtekről másoknak nem nagyon lehet beszámolni. Ez egy titoktartás igénylő történet, hogy őt rendszeresen bántalmazzák. Ugyanakkor nagyon sok esetben a gyerekek, akik egy ilyen légkörben nőnek föl, azt gondolják, hogy ez teljesen természetes, tehát hogy ebben nem látnak semmiféle furcsát, hogy őket bántalmazzák, azt gondolják, hogy hát ez a világrendje. És ami még egy nagyon nagy veszély, hogy hát ahogy láthattuk, felnőve ők maguk is bántalmazóvá válhatnak. Ez nem minden esetben történik így, ezt hozzá kell tennünk, tehát nincs ilyen egy az egybe megfeleltetés, de hogy hát nagyon sokszor lehet ez a folyománya. És hát ahonnan elindultunk, hogy ugye ez az állandó bűntudat, ami szintén részese lesz az ő életüknek, és hogy ezt a bűntudatot teljesen annak az indokának, vagy a bántalmazás indokának elegendőnek tartják. Most mondtam azt is, hogy sok esetben a társadalom is elkezdi magát az áldozatot okolni a bántalmazásért, és hát itt meg kell azt említenünk, hogy sajnálatos módon például a szexuális bántalmazások esetében valóban így a társadalom részéről is jön egyfajta ítélkezés, hogy hát nem csoda, hogy áldozat lett, hiszen, és akkor itt soroljuk, hogy hát biztos kihívó volt a viselkedése, vagy miért ment olyan helyre, ahol bántalmazhatták, és így tovább. Na most ugye ezzel megint csak nem, hogy nem segítünk az áldozaton, de még ráteszünk még egy lapáttal az ő szenvedéseire, hiszen itt ezekben a helyzetekben megint csak nem igaz az, hogy az áldozat okolható magáért a bántalmazásért.
Köszönjük szépen mindenkinek a ma estét.
Beszéljük meg. A pszichológia és a teológia párbeszéde.